Mikor kerültél először kapcsolatba fogyatékkal élő emberekkel, közelebbi kapcsolatba?
2008-ban kerültem ide dolgozni a Sarepta Evangélikus Szeretet Otthonba. Itt kerültem kapcsolatba először fogyatékosokkal.
Mikor jártál először itt ebben a fogyatékkal élőket és időseket fogadó szeretet otthonban?
Ez úgy történt, hogy szerettem volna valami szolgálatot az Úrnak csinálni, de hát meg is kell élni valamiből. 98 körül lehetett. A Budagyöngyébe dolgoztam méteráru üzletben, mint eladó, és innen a Sarepta Evangélikus Otthonból, a Varrodából egy fiatal lány jött anyagot vásárolni. Beszélgettünk, és akkor ő mondta, hogy mi jöjjek el, ide nézzem meg ezt az otthont, mert keresnek gondozót. Hát jó, eljöttem, megnéztem, és akkor vitt ő fel a fogyatékos részlegre, de én nekem akkor olyan borzasztó, szörnyű érzésem volt, hogy én innen sarkon is fordultam azonnal. Azt mondtam, hogy jó, uram, akkor én inkább maradok a Budagyöngyébe, de ide én nem jövök.
Mi hozta a változást?
2008-ban, ez mondjuk egy külön történet, hogy hogyan kerültem ide az otthonba dolgozni, és semmi probléma nem volt, tehát azonnal megszeretem őket, semmi taszítót nem éreztem, minden nagyon-nagyon jó volt, és olyan könnyedén és harmonikusan jött ez az egész kapcsolat velük.
Mégis hogy lehet, hogy mást éreztél irántuk? Mi lehet ennek a hátterében? Illetve hát érintetted, hogy hogyan kerültél ide?
Mindennek rendelt ideje van. 10 évvel ezelőtt nem volt itt annak az ideje, hogy ide kerüljek, vagy egyáltalában fogyatékosokkal, értelmi fogyatékosokkal foglalkozzak, és valahogy az Úr 10 év után biztos dolgozott rajtam még egy kicsit, ugyan ide hozott. El kell, hogy mondjam, hogy erre én úgy döbbentem rá, hogy akkor már itt dolgoztam, és éppen a szövődébe készülöttünk, sorakoztunk, és akkor egyszer csak úgy hátranézek, hát és látom, hogy az a Varroda, ugyanazok az ablakok, ugyanaz a füves rész tujákkal, és akkor döbbentem rá, hogy én itt voltam 10 évvel ezelőtt. Ugyan ezeken a szobákon mentem keresztül, ahol ők laknak. Mikor elkezdtem dolgozni, akkor ez törlődött, eszembe nem jutott. És mondom, hát ez az, ez volt ez az épület, hát én itt voltam.
Milyen iparművészeti ágban dolgoztál korábban, és végül is hogyan élted meg a Sarepta Otthon fogyatékkal élői között a csoportod indulását?
Eredetileg textiltervező vagyok, és régebben főképp textilgyárakban dolgoztam. Nyomott anyag tervező és kötött anyag tervezőként. Hát ez a beindulás, ez nagyon szépen ment. Nem mondom, hogy nem voltak nehéz perceim, óráim a fogyatékosokkal, mert tényleg én úgy kerültem közéjük, hogy abszolút semmit nem tudtam se róluk, sehogy velük. Kellett másfél év, 2 év, amíg azért ez igazán stabilan ment, de valahogy a lelkesedés, meg az Istennek a kegyelme, az átvitt ezeken a nehéz időszakokon. Hozzájuk kértem türelmet, valahogy az ő megszeretésük az tényleg egyik pillanatról a másikra történt, úgyhogy azzal nem volt gond, hanem a mindennapi velük való foglalkozással az egyik ordít, a másik rúg, a harmadik csíp. Ezért ezt meg kellett tanulni, kezelni.
Ők hamar megszerettenek embereket, akik nyitottak feléjük és velük kezdenek foglalkozni?
Igen, tényleg, hogy mondjam, gátlástalanul és tisztán tudnak szeretni és megszeretni. Szóval nagyon rugalmasok is, hogyha valaki elmegy, azt elbúcsúztatják, elgyászolják, de akkor, ha jön valaki más, akkor azt nagyon könnyen meg tudják szeretni.
Tehát 10 év különbséggel éltél meg 2 találkozást a Sarepta Evangélikus Szeretet Otthonnal, illetve a fogyatékkal élő lakókkal. Térjünk vissza egy kicsit arra a történetre, hogy mi hozott ide téged második alkalommal.
Az történt, hogy édesanyámmal éltem együtt, és hát idegileg nagyon kikészültünk, édesanyám is tőlem, én meg ő tőle. És akkor jött az a gondolat, hogy ne legyen egyedül, mert ő nagyon társas lény volt, hogy akkor egy otthonba, és akkor az imakörben lévő barátaim adtak nekem címeket, és úgy kerültem ehhez az otthonhoz. Nem is ez volt a kérdés, hogy tetszik, nem tetszik, hanem egyáltalán, hogy fölveszik-e, van-e hely, és hogy hát ő szeretne idejönni. Bejöttem az otthonba, és pont volt egy hely. Úgyhogy nagyon megörültem, és akkor éppen mondtam igazgatónak, hogy hát sietek haza, mert otthon meg a nagynéném van, és hát őt is el kell látnom. És akkor mondta igazgató úr, hogy hát és arra nem gondolt, hogy a nagynénit is idehozza az otthonba. Mondtam, hogy hát azért az nem olyan egyszerű, mert ugye a nagynéném, ő feltétlenül egy ágyas szobába szeretne jönni. Hát, mondta igazgató, van egy ágyas szoba is. Jól van, mondom, de akkor még ez mindig nem annyira egyszerű, mert édesanyám azért eléggé szekánt volt a kis nagynénivel, és hát egy épületbe semmiféleképpen nem lehet őket tenni. A igazgató úr, hogy ez nem egy épületben lenne ez a másik szoba, hanem egy másik épületben. Jó, meg is néztük. Jó, mondom, de hát még ugye azon is múlik, hogy a nagynéném egyáltalában szeretne eljönni. Na, megyek haza. Mondom a nagynénémnek, hogy neked is lenne itt egy szép szoba, és hogy hát mit gondolsz, hogy akkor jönnél-e. Nagynénikém drága mondja, hogy jaj, hogy mennyire szeret engem az Isten, hogy én is jöhetek ide. Mind a ketten egyszerre kerültek be az otthonba, és akkor lett nekem itt munkám is, mert szóba került beszélgetés során így igazgatóval, hogy én akkor éppen munkanélkül voltam. És kérdezi, mi a foglalkozásom. Hát, mondom, én iparművész vagyok. Azt mondja, neki pont egy iparművészre lenne szüksége. Na, mondom, ezt még nekem nem mondták, de hát akkor legyen, és mit kell csinálni. És akkor mondta, hogy értelmi fogyatékosoknak indul most kézműves munka, és hogy akkor ezt kellene vezetni. Mondtam, jó van, legyen. Legfontosabb nekem az volt, hogy édesanyám el legyen helyezve. Az csak később derült ki, hogy ez az értelmi fogyatékosokkal való munka, ez nekem tetszik, és ez nekem nagyon jó.
Mi volt a legnehezebb idős édesanyáddal való utolsó éveidben, amikor együtt éltetek, és azt mondtad, hogy egymás idegeire mentetek?
Ezt így nehéz elmondani, de bármit csináltam, semmi nem volt jó. Nézeteltérések, vagy ő másképp gondolta, én másképp. Akkor tán nem értettem meg annyira, hogy nagyon nehéz egy idős embernek egyedül lenni. Nem tudom, tehát nagyon nehéz volt ez így neki. Aztán utána már ugye nem is dolgoztam, akkor meg hol oda mentem, akkor rám telefonált, hogy jaj, Krisztikém, gyere gyorsan, mert rosszul vagyok. Hát akkor persze rohantam le. Akkor, hát persze, hogy rosszul volt, de különösebben nem volt baja, csak hát valaki kellett, aki ott legyen vele. De hát így napi 24 órában meg nem tudtam vele ott lenni.
Mennyire súlyos volt ez a helyzet végül is?
Ő aztán végül is egy depressziós állapotba került. Én meg egyszerűen éreztem azt, hogy itt nincs megoldás, tehát nem tudok megoldást. Egy pszichiáternő ki is jött hozzá, fel is írt gyógyszert, persze azt nem vette be. Kilátástalan volt, egyszerűen nem tudtam, hogy mit tehetek. Dolgozni se tudtam, mert én is egy olyan ideg állapotba kerültem, hogy egyszerűen nem tudtam dolgozni. Volt egy olyan jelenet, elmentem a pszichiáter doktornőhöz, hogy hát a maminak szeretnék gyógyszert kérni. Rám nézett a doktornő, azt mondta, hogy hát édesanyját nem tudom, hogy milyen állapotban van, de én magának most azonnal felírok valamit. Már-már úgy beadtam a derekamat, hogy jó, hát akkor valamit fogok szedni. És akkor nyúlt bele valahogy az Úr ebbe a helyzetbe, ami emberileg megoldhatatlan volt. Úgy indult el ez a megoldás, hogy láttam, hogy tényleg édesanyám is olyan helyzetben van, hogy itt orvosi segítségre van szükség, hát akkor a pszichiátriára be kell menni. Kell oda is beutaló. Ez a doktornő, aki őt úgymond kezelte, az akkor pont nem volt bent. Hát akkor ugye az Úr adta azt a gondolatot, hogy akkor a házi orvos adhat beutalót. Akkor le is mentem a házi orvoshoz. Hát a doktor úr már éppen vette a kabátját, rendelésnek már perceken belül vége volt, de még pont elcsíptem a házi orvost, akkor megírta a beutalót. Ezzel szépen visszamentem a mamihoz, szépen megebédeltünk, összekészülöttünk, és akkor így szépen magunk tempójába beértünk a János kórház pszichiátriára, és akkor, mikor beléptünk az ajtón, adom a doktornőnek a beutalót, abban a pillanatban egyszerűen így felbojdult az egész kórház, vagy osztály. Jöttek, futottak, mentek a nővérek, hogy zárlat lesz, mert az ANTS valami miatt zárlatot rendelt el. És azt jelentette, hogy se ki, se be. És akkor mondta a doktornő, már kezébe volt a papír, hogy jó, hát akkor magukat még befogadom. Ez is egy olyan hihetetlen időzítése az Úrnak, utána valóban hetekig én is csak úgy mehettem be, hogy a zacskót beadtam az ajtón édesanyámnak, és telefonon tudtunk csak beszélni, mert ennyire szigorú volt ez a zárlat. Mind a ketten egyszer elindultunk a gyógyulás útján, ő ott hála Istennek jó kezekbe került, és szépen rendbe jött, és én is megkönnyebbültem, megoldódott ez a helyzet, a depressziónak az állapota megoldódott, és hát akkor utána jött az, hogy otthont kerestem édesanyámnak.
Szeretett itt lenni akkor élete végéig?
Igen. Ezt is az Úr olyan csodálatosan, tehát egyszerűen minden részletében annyira, tehát egy kétágyas szobába került édesanyám, és a szobatársa is, az Etelka néni, annyira jól megértették, olyan jókat nevetgéltek, olyan boldogok voltak. Az Úr ezt a kis szobát megáldotta, meg hát az egész itt létünket, hogy én sokkal többet tudtam ővele lenni így, hogy én is ebben az intézményben dolgoztam, mint hogyha hazamegyek, és akkor vagyunk csak együtt. Tehát ő is itt volt ugye az udvaron, akkor én is találkoztunk, akkor ebéd után ittunk egy kávét együtt, és hát persze akkor minden nap én elmentem hozzá, és sétáltunk, stb. Ilyen megoldást én nem tudtam volna kitalálni, hogy így együtt legyünk.
És békességben ez a legfontosabb. Azt mondhatnánk, hogy nagyon nagy szerencséd volt mindezekkel a dolgokkal, vagy tenyerén hordozott Isten, te hogyan látod ezt?
Természetesen úgy látom, hogy tenyerén hordozott Isten. Igen, igen, úgy látom, hogy az Úr tudja azt, hogy mikor kell az embernek az életébe beavatkozni, és hogy hogyan. Vannak nehéz időszakok, de azok kellenek. Ő tudja, hogy mikor jön el az ideje a szabadításnak és a szabadulásnak.
Neked honnan ered a hited, mióta gondolod magad hívő embernek?
A pontos dátumot így nem tudom, de még nem hittem az Úrban, és volt egy mély pont az életemben, és emlékszem, néztem ki az ablakon, hát mondom, Istenem, most én, mint egy ilyen villány fogok így megöregedni, hát most ez hogy lesz? És valahogy akkor ezután vitt el egy barátnőm egy gyülekezetbe, aztán kerültem egy másikba, és tulajdonképpen csak a hallott tiszta ige egyszerűen átmosta az életemet. Most ez így nagyon fellengzősen hangzik, de tényleg az történt, hogy egyszerűen Isten igéje változtatja meg az embert. És ez elkezd az emberben dolgozni, szinte észrevétlenül az ember hallgatja az igét, és változik.
Ehhez kellett egy vágyódás is, valami segítség iránt, vagy felsőbb hatalom iránt?
Igen, kellett persze. És aztán az Úr valahogy megszólítja az embert, és akkor hát ugye úgymond megtér, klasszikusan mondva, és akkor utána kezd formálódni, kezd alakulni, ugye akkor a gyülekezetekben már a baráti kör. Még el szeretném mondani, hogy tehát ugye 2008-as évben jött ez a nagy fordulat a mi életünkben édesanyámmal, és emlékszem, hogy 2007-ről 2008-ra új év éjjelén vagy szilveszterkor imádkoztam, gondolkodtam, és egy kis füzetem bele is írtam, és ezt mai napig itt van, és ezt most innen olvasom, ezt a két igét, amit akkor leírtam, Jeremiás 31:17 és a 31:4, jövendődnek is jó reménysége lészen. Ez az egyik ige, és a másik, hogy újra felépítelek téged, és felépülsz. Hogy valami tényleg fog változni, azt nem tudtam, csak úgy kapaszkodtam. Olyan szépek ezek az igék, és gondoltam, milyen jó lenne, ha ez tényleg így lenne. Nem tudtam, hogy így is lesz.
Prédikátor könyve, harmadik rész. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.
Hallelujah, sing your praise to the Lord. I could never tell you just how much good that it's gonna do you just to see a new the song your heart learned to sing when he first gave his life to you. Well, it goes on and so must the song you gotta sing again. The song born in your soul when you first gave your heart to him. Sing his praises once more, sing your praise to the Lord. Come on everybody, stand up and sing one more hallelujah, sing your praise to the Lord.